Szeretettel köszöntelek téged, bár a létszám kicsit furcsa az eddiekhez képest. Hát ahogyha az Úr és a mennyei angyalok itt van, akkor egyáltalán nem vagyunk kevesek. Gondoljunk csak Elizeus történetére, amikor szíriaiak körbevettek, és akkor a szolga az nagyon aggódott, hogy itt nagy baj van. És akkor emlékeztek, hogy kérte a proféta az Urat, hogy nyissa meg a szemét, és amikor megnyitotta, akkor már nem félt. Azt mondja, sokkal többen vagyunk. Úgyhogy ebben a reménységben most nekiállunk a ige hirdetésnek. Azzal kezdeném, hogy elfelejtettem a gyermektörténetet, és reggel van 8:45-kor egy kis imacsoport, hogy imádkozunk a szombatnapi dolgokért. Nagy Zolival voltunk ketten, és elfelejtettem gyermektörténetet keresni, valahogy kiesett az emlékezetemből, ami volna, azt már mind elmondtam, vagy elolvastam, és akkor megkérdeztem, hogy van-e neki egy története, azt mondja, hogy van. És, de azt mondta, hogy nem lesz egy picikét majd, hogy mondjam nektek, ha színesek itt vannak, hogy akkor nekik nem lesz-e bántó Mártikáiknak, meg a gyereknek, mert ez picikétről róluk is szól, hogy megvárlak benneteket, hogy legyetek kedvesek bejönni, mert most a gyermektörténet elsősorban nektek szól. Most kérlek benneteket, hogy kicsikét várjuk, még Mártikáig is beírnek. Itt vannak, most jöttek meg. Mondom, hogy ennek a kis történetnek, amit a Zoli nekem Gyűrűs Pannikától másolt ki, a Facebookról, az a címe, hogy a fekete lufi, gyertek csak nyugodtan, itt foglaljatok helyet, ahol gondoltok. Nem muszáj az elsősorban, ahol úgy gondoltok, szívesen helyet foglaltok. Tehát ez a kis gyermek történetnek, amit most olvasok, ennek az a címe, hogy a fekete lufi. Azt írja, egy néger kisfiú nézte a léggömb árust a vásárban. Az árus jó üzletember lévén eloldozott egy piros lufit, amely felszállt a magasba, és egy sereg reménybeli fiatal vásárlót vonzott oda. Azután felengedett egy kéket, majd egy sárgát, és végül egy fehéret is. Egymás után felszálltak a magasba, míg nem eltűntek a szem elől. A kis néger egy darabig áldogált a fekete léggömb előtt, majd megkérdezte, Uram, ha elengedné a feketét is, az is felszállna olyan magasra, mint a többi? A léggömbárus megértően mosolygott rá, eloldotta a fekete lufi zsinegét, és miközben felszállt a magasba, így szólt. Kisfiam, nem a színe, hanem ami belül van, az emeli magasba. Forrás, azt nézi az ember, ami a szeme előtt van, az Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a ma reggeli gyermektörténet. Van-e egészségperc, Márti, vagy ma elmarad? Van, akkor gyere, légy szíves. Akkor minden a helyére kerül, úgy tűnik. Nem, ha neked nem kell.
Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és most ebben a hónapban a mértékletesség, önuralom témakörével fogunk foglalkozni, de mivel ugye az elmúlt hónapban én a táplálkozásról beszéltem, kicsit a táplálkozás szempontjából szeretném megközelíteni, és utána Nóra fogja folytatni azzal, hogy az életünk milyen más területein is tudunk önuralmat gyakorolni. És a táplálkozáson belül is arról szeretnék beszélni, hogy az agyunk, az agy egészségére hogyan hat, hogyha mértékletesek tudunk lenni a táplálkozásban. Az agynak ugye két félteke van, ezt a gyerekeknek is mondom, lehet, hogy ők még nem annyira tudják. A féltekék előről hátrafelé három fő területre oszlanak. Az agy előső része, ami a fő központja mai témának, az felel a társas, az érzelmi és a kognitív funkciókért, tehát a gondolkodásainkért, valamint a különböző motoros funkciók, a mozgás és a memóriáért is ez a terület felel. Ezen belül is a homloklebeny felel a döntéshozatalért és az önkontrollért. Tehát ez is itt dől el. Az érzelem szabályozásban is segít, és azzal, hogy ahogyan másokkal bánunk, ahogyan megértjük és követjük a társas kapcsolatok szabályait. Plusz a probléma megoldás és a figyelemnek is ez a központja. A homloklebeny az embereknél, hogyha az állatokkal hasonlítanánk össze, sokkal nagyobb és komplexebb. Tehát az ember, ugye vannak bizonyos dolgok, amiket az állatok is képesek megtenni, arra viszont, amire az ember képes, ez a logikus gondolkodás, a döntéshozatal, a jó és a rossz közötti különbségtétel, az alkotás, az elképzelés, ez csak is az emberre jellemző. A Jóisten ezt csak az embernek adta. A tiszta gondolkozáshoz fontos az, hogy az agyunk egészséges tudjon lenni, ehhez viszont nagyon fontos a vérkeringés. A vérkeringés tisztasága, hogy megfelelő vér tudjon az agyunkba jutni. Ugye az agynak lehet különböző, érhetik különböző sérülések, ez lehet egy fizikai, külső behatás, és erről is ismerünk olyan történeteket, amikor valakinek az agyát, a homloklebenyét érte külső fizikai baleset, és egészen megváltozott az ember, mint hogyha kifordult volna önmagából, mert nem tudott úgy funkcionálni, mint korábban. Viszont belső sérülések is érhetik az agyat, például egy stroke hatására is egészen meg tud változni az ember, amiatt, hogy nem úgy tud a vér egy stroke után az agyba áramolni. Valamint a kor előre haladtával egy oxidációs folyamat jobban megjelenik a szervezetben. Ugye a gyerekeknek is mondanám, például amikor a biciklin látjuk, hogy a vas elkezd úgy megváltozni, rozsdásodni, az is egy oxidációs folyamat. Ugyanígy az agyunk is egy picit elkezd rozsdásodni. De a jó hír az, hogy ez a folyamat lassítható. És a megfelelő életmóddal tudunk vigyázni az agyunk egészségére. Ugye korábban már volt szó arról, hogy az antioxidánsok, ami az oxidáció ellen hat, ez ellen a folyamat ellen, a zöld levelesek, csírák, teljes értékű gabonák, lemmag, ezek mind jó hatással vannak az agyunk egészségére. Azt is kimutatták már, hogy a gyomor-béltraktus és az agy egészsége között is összefüggés van. Ez mind a két irányban nagyon érdekes, hogy mind a két irányban működik. Tehát például sokszor, hogyha mondjuk az ember egy fontos előadásra, vizsgára készül, akkor érzi azt, hogy minthogyha itt belül sem lenne minden rendben, és ez tényleg fizikailag is így van, tehát ezt nem csak elképzeljük ott a pillangókat, meg a nem tudom miket, hanem tényleg hatással vannak az ilyen a depresszió, a különböző stressz okozta dolgok, az emésztőrendszerünkre is hatással vannak. Ugyanígy viszont az, hogy mit eszünk, hogyan eszünk, mikor és mennyit, az viszont hatással tud lenni arra, hogy az agyunk milyen egészségnek örvend. Miért is fontos, mondjuk például a keresztényeknek is, de minden embernek is, a lelki élet szempontjából is nagyon fontos az, hogy az agyunk megfelelően tud működni és egészséges. A Jóisten arra hív minket, hogy mértékkel legyünk a táplálkozásban. Ugye a mértékletesség, az önkontroll azt jelenti, hogy a rossz dolgokat kerüljük, de a jó dolgokból is csak mértékkel, megfelelő mennyiségben fogyasztunk. Például nagyon fontos az, hogy egy étkezésnél ne együnk 20-féle mindenféle dolgot, hanem egy olyan 3-4-féle ételt fogyasszunk. Hogy ne együnk túl sokat. Lehet, hogy tapasztaltuk már esetleg azt, hogy étkezés eltelte után, ha például túl sokat ettünk. Nálunk tipikusan a vasárnapi ebéd volt ilyen régen, hogy az ember most levegőt se kapok, és semmit, csak aludni tudnék. És ez is amiatt is van, ahogyan vagy amennyit táplálkozunk. És a Jóisten arra hív minket az egészségügyi reformon belül is, hogy mértékletesek legyünk. A túl sok evés, a helytelen étvágy kielégítése gyengíti a mentális és fizikai erőnket is. És ez hatással van arra, hogy a lelki dolgokat mennyire tudjuk felfogni, mennyire tudjuk értékelni. És igen. Tehát a Jóisten azt üzeni számunkra, hogy a megromlott étvágy kielégítése, és ebben benne van az is, ha valaki túl sokat eszik, vagy nem megfelelő dolgokat, elpusztítja a lélek gyengéd érzelmeit, és olyan hatással van az érvelési képességeinkre, amit ugye Isten adott nekünk, hogy a lelki és szent dolgok elveszítik szentségüket, elveszítjük érdeklődésünket, és a rossz dolgokat, a helytelen dolgokat kezdjük jónak értékelni. Tehát a mentális fejlődés és a lélek megszentelődésének legnagyobb akadálya a helytelen étvágy kielégítése. Bár egészségügyi reformról beszélünk, de mint adventi nép is sokszor túlságosan sokat és helytelen dolgokat is fogyasztunk. Tehát a Jóisten arra hív minket, hogy ahhoz, hogy az elménk, az agyunk tiszta és egészséges tudjon maradni, ezért az önkontrollt, a mértékletességet is gyakoroljuk. Most egyelőre az étkezés terén, de majd biztosan másról is lesz szó, hogy még hol kell mértékletességet gyakorolnunk.
Nagyon szépen köszönjük, és azt hiszem, hogy most is szükségük lesz a szürk állományra, tehát próbáljuk megfigyelni. Ugye azt mondta, hogy ezen van a hangsúly. Hát a mai témáknak azt a címet adtam, hogy a te törvényed keblem közepette van, és ha Jóistennek a törvényéről szeretnék beszélni, majd meglátjátok azt, hogy mire tenném a prioritást. Emlékeztek, hogy ez a Biblia versnek ez a részlet, ez a 40. mesiási zsoltárból van, és hogy a te törvényed keblem közepette van, és az Úr Jézus erről azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy a törvény naggyá és dicsőségessé tegyem. És most ennek alapján én az első zsoltárból szeretném olvasni az első és a második verset elöljáróban, de majd a második versre tenném a hangsúlyt, hogy a Péter meg tud keresni, azt megköszönöm. Tehát az első zsoltárból szerintem fejből tudjuk mindnyájan, hogy ki is a boldog ember. Ugye? Ez jelenik meg, köszönöm szépen. Ez akkor így hangzik, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, hát ez nem kell, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És én megmondom nektek őszintén, hogy én azon gondolkodtam el, hogy mit lehet ennyit gondolkodni az Úr törvényén. Hát azt írja, hogy az év 365 napján éjjel és nappal, nem? Főleg akkor, amikor vannak, akik a hátuk közepére se kívánják az Isten törvényét, meg hogy vannak, akik azt mondják, hogy az Új Szövetségben már nincs érvényben, vagy megváltoztatták, vagy eltörölték, vagy Jézus keresztre feszítette, emlékeztek ezekre az érvekre, vagy pedig, hogy mi már az Új Szövetségben élünk, és a kegyelemben élünk, és hitben éljük meg a keresztény vallásos életünket, és aki a törvényt hangsúlyozza, az szupán csak egy törvényeskedő. Hát őszintén mondom nektek, hogy szívesen megkérdezném az első zsoltár íróját, hogy mit értett alatta. Hát de most már sajnos nem tudjuk, de reméljük, hogy majd ott fönt az Úr kegyelméből ott leszünk az országában, akkor megkérdezhetjük. Nagyon sajnálom, hogy nem tudom megkérdezni, de aki ihlette, aki vezette, aki a gondolatait befolyásolta, a Szentlélek Isten mindnyájunknak segíthet. És hogy azon gondolkoztam, hogy honnan, hogyan, miből induljunk ki, hogy abban a törvényben, amelyet sok ember teherként él meg, és nagyon nagy problémája, hogy létezik, egyáltalán van, hogy mi, vagy akik a jót látják meg, gyönyörűségnek lássuk, szépnek lássuk, vonzónak lássuk, hiszen abban tudunk gyönyörködni, ami szép és vonzó. Hát amiképpen az első zsoltár írója is. Úgy gondoltam, hogy abból indulnánk ki, hogy mit mond maga az Úr Jézus Krisztus a törvényéről. Emlékeztek, hogy hogyan foglalta ő össze Máté Evangélium 22. fejezetéből, keressük meg, tehát Máté Evangélium 22. fejezetéből a 35-től a 40-ig terjedő verseket. Szerintem mindnyájan nagyon jól ismeritek. Tehát Máté Evangéliuma 22. fejezete 35-től 40-ig. Máté 22, 35-től 40-ig, köszönöm szépen. És megkérdő őt közülük egy törvénytudó, kísértvén őt, és mondta: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta néki: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat, és e két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Tehát az Úr Jézus Krisztus, és mondhatnánk úgy is, hogy mint törvényadó is, hogyan summázta a 10 parancsolatot? Azt mondta, hogy az első kőtáblán lévő 4 parancsolat az egész lényemből fakadó az Isten iránti szeretet. És a második kőtáblán lévő 6 parancsolat pedig a fele barátom, az embertársam iránti szeretetem. Úgyból azt mondom, hogy őszintén sajnálom azokat az embereket, különösen ha keresztények, akik azt gondolják, hogy Isten törvénye a 10 parancsolat, a szeretet törvénye, vagy így is mondhatnánk, hogy az élet törvénye, az nincs érvényben, vagy tehertétel. És erről nem is szeretnék már többet beszélni. Sokkal inkább azt, amiről az első Zsoltár írója írt, hogy az Isten törvényében gyönyörködni. Hogy az év 365 napján, éjjel és nappal két mit láthatott a törvényben, ami ennyire megfogta, lebilincselte. Mint aki nem tud másra gondolni, ez jár az eszében, mindennap életének a részévé válik, tetteinek, megnyilvánulásának és a cselekedeteinek a mozgatórugójává. Nem maradt más hátra, lapozzuk fel a 10 parancsolatot, Mózes második könyve, 20. fejezetéből, és ott olvassuk az első parancsolatot. Emlékeztek, hogy Hites Gábor testvérünk már beszélt erről, de én most egy másik szempont alapján próbálok meg erről beszélni, és hát ez lenne az, amit gondoltam, hogy egy másik oldalról megközelíteni. Tehát Mózes második könyve, 20. fejezet, első 3 verse, ismeritek. És szólta Isten mindezeket az igéket mondván: én az Úr vagyok, a te Isten, aki kihoztak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából, ne legyen néked idegen isteneid én előttem. Eddig egy szót kérnék tőletek, miről szól az első parancsolat, ha egy szóba kellene megfogalmazni. Hogy foglalnátok össze? Szürk állomány. Tehát egy szót. Köszönöm. Szabadítás. Nem? Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak, vagy megszabadítólak. Megszabadítottalak. Most a megszabadítás oldaláról közelítsük meg, hogy akkor emlékeztek a kivonulásra és az ottani történésekről, hogy akkor kiről szól ez az első parancsolat. Egyrészt szól a fogvatartóról, vagy a fogvatartókról, nem? Hát, ha valakit meg kell szabadítani, az azt jelenti, hogy azért kell megszabadítani, mert fogságban van. Ha fogságban van, akkor van, aki fogva tartja. Aztán van szól a szabadítókról, illetve a szabadítóról. Aztán szól azokról, akiket megszabadítottak, tehát a megszabadultakról, és szól azokról, akik elvesztek, akik nem szabadultak meg. A következő kérdésem, hogy csak az egyiptomi szabadításról van szó, tehát Isten népének, az Izrael népének a megszabadításáról, vagy sokkal többről szól ez az első parancsolat? Ugye sokkal többről van szó. Induljunk ki a fogvatartóról, ki a nagy fogvatartó, ki a nagy rabszolgatartó, trombitorló, aki bitorolja és fogságban tartja az egész földünket, az egész emberiséget. Sátán, aki ennek a világnak a fejedelme, és az ő angyalai. Ki a szabadító? Az Úr Jézus Krisztus. Kik a megszabadultak? Azok az emberek, akik mit csinálnak a szabadítóban? Hisznek. Azok, pontosan, akik elhitték azt, amit az Úr mondott. Tehát akik hisznek a szabadítóban, és csak kizárólagosan őt követik a pusztában is, a földi Kánaán felé, nekünk pedig, akik haladunk a mennyei Kánaán felé, csak őt követjük. Kik az elveszők? A fogvatartók, ugye? Élükön a nagy rabszolgatartóval. Azok, akik nem hisznek a szabadítóban, akik nem hittek a szabadítóban, vagy nem hisznek, azok is elvesznek. És lesznek-e a megszabadultak közül elveszők? Voltak-e a pusztában, akik? Azok, akik nem tartottak ki mindig az úton, és feladták a hitüket, feladták a célját az útuknak. Akkor most újból kérdezem, hogy miről szól az első parancsolat szerintetek? Az első parancsolat szól a megváltásról? Szól a kegyelemről? Szól a szabadításról? Szól az örök életről? Mivel tudnánk egy új szövetségi ígével, ha a megváltásról, kegyelemről, szabadításról, örök életről beszélünk, melyik ígével tudnánk behelyettesíteni az első parancsolatot? A legismertebb ígével, az alapígével. Isten úgy szerette a világot. Erről szól? Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesz, nem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiát a világra, hogy kárhoztassa, hanem hogy megtartassék általa. És aki hisz ő benne, nem kárhozik el, nem veszel. Aki pedig nem hisz, így már elkezdett, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Hogy olvastuk a Zsoltár első Zsoltár második versében? Hanem az Úr gyönyörködik, és arról gondolkodik éjjel és nappal. Van-e okunk hálát adni, és gyönyörködni az Úr törvényében, gondolkodni rajta? Akár az év 365 napján, éjjel és nappal? Igen. Mert kiben gyönyörködünk, kiről gondolkodunk, amikor az Úr törvényét olvassuk. Az Úr Jézus Krisztusról, aki az ő vérével megszabadított bennünket a nagy fogvatartóból, a nagy rabszolgatartó sátánnak a hatalmából, és kioldozott a bűnnek a látszaiból. Ugye én az Úr vagyok a te Istened, aki kihozlak téged itt a földjéről, szolgálatnak házából. Most szeretném, bocsánat, nyugodtan vedd csak el. Most szeretném, ha elolvasnánk a Bibliából az Egyiptomból való szabadulásnak a történetét. A Mózes második könyve 12. fejezet jó részét olvassuk el. Szeretném, ha kikeresnétek, de akár Péter ki is fogja vetíteni. Ez egy hosszabb szakasz lesz, de arra jöttem le, vagy azt értettem meg, hogy nem baj, ha az ige hirdetésen belül is hosszabban olvassuk a Szentírást. Semmi rossz szerintem nem származik belőle. Akkor kezdjük el olvasni a 12. fejezet első versétől, és kérlek benneteket, hogy akkor használjuk a szürke állományt. Szólott vala pedig az Úr Mózesnek, az Áronnak, és Áronnak Egyiptom földjén mondván. E hónap legyen néktek a hónap elseje, hónapok elseje, első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván, e hónap 12-én mindenki vegyen magának egy bárányt. Az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint kit-kit ételéhez képes számítsatok a bárányhoz. A bárány ép, hím, egyesztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig. És ölje meg Izrael közösségének egész gyülekezete este. És vegyenek a vérből. És azokban a házakban, ahol megeszik, hintsenek a két ajtófélfára és a szemöldökfára. A húst pedig egyék meg azon éjjel tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék meg azt. Ne egyetek abból nyersen vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve a fejét lábszáraival és belsőségével együtt. És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg. És ilyen módon egyétek azt meg, derekaitok felövezve, saruitok a lábaitokon, bototok a kezetekben, és nagy sietséggel egyétek ezt, mert az Úr pászkája az. Mert átmegyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, és az az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok én az Úr. És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyben ti lesznek, és meglátom a vért, és elmegyek mellettetek. És nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét. És ne legyen ez a nap néktek és legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepenek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. Hét napig pedig egyetek kovásztalan kenyeret, még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost teszik, az első naptól fogva a hetedik napig az olyan lélek írtassék ki Izraelből. Az első napon pedig szent gyűlésetek legyen, és a hetedik napon is szent gyűlésetek legyen. Azokon semmi munkát ne tegyetek, egyedül csak ami eledelre való minden embernek, azt lehet készítenetek. Megtartsátok a kovásztalan kenyér ünnepét, mert azon a napon hoztam ki a ti seregeiteket Egyiptom földjéről. Tartsátok meg hát a napot nemzetségről nemzetségre, örök rántartás szerint. Az első hónap, a hónap 14. napján este egyetek kovásztalan kenyeret, a hónap 24. napjának estéig. Hét napon át ne találtassék kovászati házatokban, mert valaki kovásztos teszik, az a lélek kiirtatik Izrael gyülekezetéből, akár jövevény, akár az ország szülötte legyen. Semmi kovászos ne egyetek minden lakóhelyeteken, kovásztalan kenyeret egyetek. Előhívta tehát Mózes Izrael minden véneit, és mondta nékik, fogjatok és vegyétek magatoknak bárány családaitok szerint, és öljétek meg a pászkát. És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát, és a két ajtó felett abból a vérből, amely az edényben van. Ti közületek pedig senki sem menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Mikor átmegy az Úr, hogy megverje egyiptombelieket, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba. Megtartsátok azért ezt a dolgot rendtartás gyanánt, magadnak és fiaidnak mindörökre. És amikor bementek a földre, melyet az Úr ad néktek, amit megmondotta, akkor tartsátok meg ezt a szertartást. Mikor pedig a ti fiaitok mondják nektek, mit lesz a ti szertartásotok, akkor mondjátok, pászka áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izrael fiainak házai mellett Egyiptomba, és megvert az egyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta, és a nép meghajtá magát, és leborult. És menének és úgy cselekedének az Izrael fiai, amint megparancsolta vala az Úr Mózesnek, és Áronnak úgy cselekedének. lőn pedig éjfélkor, hogy megöl az Úr minden elsőszülöttet Egyiptomnak földjén, a fáraó elsőszülöttél fogva, aki az ő királyi székében ül, a tömlözbeli fogolynak elsőszülöttéig, és a baromnak és minden első fajzását. Fölkelt a fáraó azon az éjszakán, és mind az ő szolgá és az egész Egyiptom, és lőn nagy jajgatás Egyiptomban, mert egy házság volt, amelyben halott ne lett volna. És hivatá Mózest és Áront éjszaka, és mondta, keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, mint ti, mint Izrael fiai, és menjetek. Szolgáljatok az Úrnak, amit mondtátok, juhaitokat is, barmaitokat is vegyétek, amit mondátok, és menjetek el, és áldjatok engem is. És az egyiptombeliek erősen rajta vannak, hogy a népet mentül hamarabb kiküldhessék az országból, mert azt mondják, mindnyájan meghalunk. És a nép az ő tisztáját, minek előtte megkárt volna, sütőteknőivel együtt ruhába kötve vállára vette. És Izrael fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedtek, és kértek az egyiptombeliektől ezüst edényeket, aranyedényeket, meg ruhákat. Az Úr pedig kedvessé tette a népet az egyiptomiak előtt, hogy kérésükre hajlanának, és kifoszták az egyiptombelieket. És elindultak Izrael fiai Ramszeszből Szukkótba, mint egy 600 ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül. Hát, köszönöm szépen a kitartástokat, meg a figyelmeteket. Nem volt egyszerű ezt végig hallgatni, de kérdezem, hogy a pászkabárány és a pászkabáránynak a vére, amit az izsópsöprűvel ráhintettek, ugye kívülről a bájárati ajtó tokjának a két függőleges részére és a szemöldök fára, kiremutatott előre. Ugye ez nem kérdés. Csak idézni szeretném, biztos, hogy emlékeztek, egy Korintus 5-7-re, tehát a Korintusi első levél 5. rész 7. verse, ahol azt írja Pál apostol a korintusiaknak, hogy tisztítsátok el azért a régi kovást, hogy legyetek új tésztára, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hisz, ami húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott értünk. Beazonosította a húsvéti bárányt az Úr Jézus Krisztussal. Vagyis az Úr Jézus kifizette, lefizette a váltságdíjat a keresztfán, ahogy olvassuk Péter apostol első levele második fejezetének a végén, magára vette mindegyikünk bűnét, és felvitte a fára. Ez az első parancsolat. Ez az evangélium. Vagyis Jézus az én személyes megváltóm és szabadítom. És hozzáteszem, hogy mindenem. És úgy gondolom, hogy amit jelentett Zákeusnak, a vámszedőknek, Mária Magdalénának, Lázárnak, Mártának, és még a tanítványoknak, leprásoknak és a betegeknek, süket némáknak, vakoknak és mindenkinek, azt jelenti nekem is, bűnös embernek. És még az a kérdés, hogy van-e bárki az Úr Jézuson kívül, aki mondhatja azt, hogy megbocsátottak a te bűneid? Mondhatja-e más? Senki. Egy segítőnk van, egyetlen segítségünk, de ő pedig segít. Azt mondta, hogy megbocsátottak a te bűneid, vagy menj el békességgel, vagy én sem károztatlak. Egyedül Jézus, aki segíthet, és azzal bátorít, hogy ne félj, csak higgy. És most szeretném megkérdezni, ez az első parancsolat, az evangélium, a megváltás, a kegyelem, a szabadítás, Isten szeretete. Hogyan határozzuk meg a többit? Mi a többi parancslat? Én azt írtam, vagy így gondoltam végig, hogy a hálatartozásunk, a viszont szeretetünk Isten iránt. Szeresd az Urat, a Istenedet teljes szívedből és teljes lelkédből. Ez az első táblán lévő 4 parancsolat. A második pedig a 6 parancsolat, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. A második parancsolat. azt mondja, menjünk vissza a Mózes 2.20-hoz, légy szíves. Tehát a második parancsolat ezek szerint, amit eddig beszéltünk az első parancsolat után, nekem azt mondja, hogy az én szabadító Istenemet követem. Imádom és őt tisztelem csak, mert megváltott, mert odaadta értem az életét a kereszten, mert ő előbb szeretett, és ezért nem lehet más Isten az életemben. Ha mégis van másik, vagy lesz másik az úton, az csak a korábbi, az e világ Istene. Nekem ezt mondja a második parancsolat, hogy én csak az Úr Jézus Krisztust követem, imádom és tisztelem, mert ő halt meg értem, és ő váltotta meg az én életemet. Miről szól a harmadik parancsolat? Hogy ha engem így szeret az Isten, hogy megváltott és odaadta az életét értem, akkor a nevét csak áldani fogom, meg imádni, nem? Nem fogom hiába venni a számra ezek után, meg pláne nem. Miről szól a negyedik parancsolat? Hogy a szabadító Istenem az én, teremtő Istenem is. Azaz, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, hat napon át munkálkodj és végezz minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Megáldotta az Úr és megszentelte azt. Újból szeretném megkérdezni, gyönyörködhetünk az Isten törvényében? Egyrészt szól a megváltásról, az evangéliumról, ez az első parancsolat, a többi pedig a viszont hálánk. Megemlékezünk a szombatnapról, a hét hetedik napjáról, a teremtés emlékünnepéről. Tudjátok, hogy hogy kötődik össze az első parancsolat és a negyedik, azaz a megváltás és a hetedik napi szombat ünneplés. Az Úr Jézus melyik napon pihált meg a te teremtés után? És a megváltás után? Nem? Nagy pénteken meghalt, és mire lement a nap, már József sírjában aludt. Menjünk át a második kőtáblához. Azok is a megváltóm iránti hálából kell, hogy fakadjon, azért, mert megváltott engem, és megváltotta a másik embert is, mindenkit. Mert ezt a szeretetet, a szabadító, a megváltó szeretet, amellyel Jézus szeret bennünket, tovább kell adni fele barátainknak. Hogy? Ezzel az első parancsolatból fakadó szeretettel tiszteljük szüleinket az ötödik parancsolat alapján, nem? Aztán ezzel a Krisztustól áradó szeretettel lehet életet menteni. Életet vinni a harag, a gyűlölet, a gyilkos indulatok helyére. Ez a hatodik parancsolat, ne őj. Aztán a hetedik parancsolat szerint ez a szeretet megmenti és fenntartja a házasságot. Ez tartja fent. Megmenti és fenntartja a házasságot, és távol tart a paráznaság minden formájától. A nyolcadik parancsolat szerint a szeretet ad, és nem elvesz, nem lop. Aztán ez a szeretet, a Krisztustól áradó, az az igazságról és nem a hazugságról szól, nem? Ne tégy hamis tanúbizonyságot, ne hazudjál a fele barátodnak. Őszinte légy és az igazságot képviseld. Add át mindazt, amit az első parancsolat mond neked. A tizedik parancsolat szerint ez a szeretet tiszteletben tartja azt, ami a fele barátom, én nem. Nem kívánni fogom, hanem azt veszem számban, hogy ő érte és ugyanúgy meghalt az első parancsolat szerint, ahogy értem. A következő részben még egy kis türelmet kérnétek. Arról szeretnék beszélni, hogy a mindennapi életünkben, az egyes embernek az életében hogyan valósulhat ez meg, hogy a törvény keble közepette legyen. Például egy hazug ember Jézus Krisztus munkája nyomán hogyan változhat meg? Hogyan lehet őszinte, egyenes, becsületes, megbízható, tisztességes ember? Vagy egy irigy ember adakozóvá, vagy függőségekben, szenvedélybetegségekben szenvedő ember szabaddá is lehetne sorolni? A legfontosabb az, hogy van megoldás, mégpedig külső segítség. Külső segítség, mert önmagunkban ezek ellen tehetetlenek vagyunk. A hazugsággal szemben, az irigységgel szemben, és minden mással szemben. Mert az emberi természetünk a bűn, vagy mondhatnánk, hogy a törvényszegés következtében erőtlenné vált mindennek a jónak a megcselekvésére. És én női szemét választottam ki, Mária Magdalénát nem véletlenül, hiszen igazából a nők a legkiszolgáltattabbak, nem? Bántalmazottabbak, akár családon belül, akár kívül, erőszak áldozatai. És én most Mária Magdalénáról nem csupán a... Szóval az úgy készültem, hogy megkerestem az IG-ben az összes róla szóló leírást, olyan hosszú lett volna, inkább arra gondoltam, hogy Jézus Élete című könyvből egy rövid összefoglalást olvasnék, és néhány gondolatot említenék meg ebből. Azt olvasom a Simon házában című fejezet Jézus életéből. Máriát nagyon bűnösnek tekintették. Krisztus azonban ismerte az életét átalakító körülményeket, a remény minden szikráját kioldhatta volna lelkében, de nem tette. Sőt, ő emelte fel a kétségbeesésből és a romlásból. 7-szer dolgálta meg a nő szívét, értelmét uraló démonokat. Ezt Mária hallotta. Hallotta Jézus erős kiáltását atyához az ő érdekében. Tudta, mennyire sérti a bűn az ő szeplőtlen tisztaságát, s az ő erejével győzött. Amikor ügye az emberek szemében reménytelennek tűnt, Krisztus meglátta Máriában a képességeket a jóra. Látta jellemének jobb vonásait. A megváltási terv nagy lehetőséggel ruházta fel az emberiséget, és Máriában ezek a lehetőségek váltak később valóra. Jézus kegyelme által az asszony az isteni természet részesévé lett. Aki elbukott, akinek értelme démonok lakhelye volt, az a szolgálattal, barátsággal nagyon közel került a megváltóhoz. Mária volt az, aki lábánál ült és tanult tőle. Mária volt az, aki a drága keletet fejére öntötte, és a lábát könnyeivel mosta. Mária állt a kereszt mellett, és követte őt a sírig. Feltámadása után Mária jött elsőként a sírhoz, és hirdette elsőnek, hogy feltámadott a megváltó. És én úgy gondolom, hogy a kulcsmondat az így hangzik ebből az idézetből, hogy amikor ügye az emberek szemében reménytelennek tűnt, Krisztus meglátta Máriában a képességeket a jóra. Mikor látta meg benne? Amikor még a démonok benne voltak, és megszállott prostituált volt. Krisztus már akkor látta, hogy az ő kegyelméből mivé válhat az asszony. És igen, és most jön a de, Krisztus meglátta Máriában képességeket a jóra. Szeretném megkérdezni, Krisztus csak Máriában látta meg? Ott vannak bennünk. Ha egy olyan emberben, akit 7 démon is lakott, és ilyen megszállottan prostituált volt, nagyon bűnös, azt olvassuk, és Krisztus meglátta benne. Azt, amit emberek mi nem látunk meg. Sokan elítélték. Még Máriát megtérése után is ugyanolyan bűnösnek tartottuk. Nem biztos, ha belül megtérünk, Krisztus gyermekévé leszünk az első parancsolat szerint, mert ő a megváltónk, hogy emberek is majd úgy fognak tekinteni, hogy megváltoztunk, hogy más lett az életünk. De ezt a küzdelmet, ahogy Mária is fölvállalta és megharcolta, mindannyiunknak hasonlóan fel kell vállalni. Következőket olvassuk még egy kis türelmet kérek. Máriát nagyon bűnösnek tekintették, Krisztus azonban ismerte az életét átalakító körülményeket. Kiolthatta volna a reménynek minden szikláját a lelkében, de nem tette. Sőt, ő emelte fel a kétségbeesésből, a romlásból. 7-szer dolgálta meg a nő szívét és értelmét uraló démonokat. Ezt Mária hallotta. Hallotta Jézus erős kiáltását atyához, az ő érdekében. Tudta, mennyire sérti a bűn az ő szeplőtlen igazságát, és az ő erejével győzött. Jézus emelte fel a kétségbeesésből és a romlásból. Újból azt mondom, hogy nincs más segítségük. De Jézus Krisztus biztos segítség. Ő, ahogy Máriát ki tudta emelni, ha kellett 7-szer, ha kellett volna 8-szor, 10-szer dorgálta volna meg. És ezt Mária hallotta, és még mást is hallott. Azt, hogy Jézus erősen kiáltott mennyei atyához az ő érdekében. Szerintetek most más a helyzet? Krisztus változott azóta? Lehet, hogy értünk is, kiált így a mennyei atyához? Tudjuk azt, hogy mennyire sérti a bűn az ő szeplőtlen tisztaságát? Látjuk ezt? És azt is tudjuk, hogy csak az ő erejével győzhetünk? Kedves gyülekezet, ez az első parancsolat. Megkeresi az embert, ha kell 7-szer dorgálja meg a démont. Neki hatalma van a szabadításra. Ő a mi szabadító Istenünk. Igen, ő lehet a mi szabadító Istenünk. Legalább egy esélyt adjunk neki. De sokkal több esélyt adhatunk. És a mi szabadítónk és ugyanaz, aki kiszabadította az ő népét az egyiptomi elnyomás alól. A mi bűnfeletti győzelmünk titka, vagy mondhatnám azt is, hogy az ő törvényében való járás titka, nem? Mert ha a bűnfelett győzünk, az azt jelenti, hogy akkor az ő törvényében járunk. Amikor az Úr Jézus azt mondta Máriának, ott Simon házában, emlékeztek a történetre, hogy eredjél és többé ne vétkezz. Vagy azt mondja, hogy járjál az Isten törvényében, az mindegy, nem? Az mindegy. És a bűnfeletti győzelmünk titka az ő törvényben, és a törvényben való járás titka egy. Látni, mennyire sérti a bűn az ő tisztaságát. Nem biztos, hogy mindig látjuk. De ha az első parancsolatról gondolkodunk 365 napig éjjel-nappal, akkor biztos, hogy látni fogjuk. És a második, hogy csak az ő erejével győzhetünk bűneink felett, Krisztussal együtt. hogyan lehetséges az ő törvénye szerint élni, és az ő törvényében járni. Úgy, hogyha a törvénnyel együtt kit fogadunk be? A törvényadót. Törvényadót. Az Úr Jézus Krisztust, ami megváltónkat. Hogy szólt az alapigény? Boldog ember az, akinek, és most az első verset hagyjuk ki, boldog ember az, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Meggyőződésem, de szerintem talán a tiétek is az, hogy már tudom, és benne bízom, hogy ezért is az Úr a dicsőség. Mi lesz az Úr törvényéről való gondolkodás és az abban való járásnak a következménye? Újból keressük meg az első Zsoltárt, olvassuk el a folytatást. Egyértelmű. Tehát az első Zsoltárt újból megkeressük, és elolvassuk a harmadik versről a folytatást. Ismeritek fejből, milyen lesz ez az ember? Mind a folyóvíz mellé ültetett fa, megadja a gyümölcsét. Tudjátok, hogy milyen gyümölcsökről van szó? A Szentléleknek a gyümölcseiről van szó. Ismeritek szeretet, öröm, békesség, és a többi. És utána azt mondja, nem úgy a gonoszok. Emlékeztek, van a fogvatartó, voltak, akik fogságban voltak, a megszabadultak és a megszabadító. Voltak, akik elvesztek. Azok is, akik megszabadultak, de nem tartottak ki az úton végig. Nem néztek végig a megváltóra az, aki kiszabadította, megszabadította őket. Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében, mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Mi a tanulsággal legvégén hogy foglalhatnánk össze? Hogy boldog ember az, igen, aki az Úr törvényében gondolkodik. Hogy is van, hogy az Úr törvényében gondolkodik? Van, az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És adja az Úr, hogy a mi életünkben ez legyen, vagy ha eddig nem volt, próbáljuk ki. Szerintem egy vagy két próbát mindenfék meg fog érni. Ha éjjel fel szoktunk ébredni, miről szoktunk gondolkodni? Mivel is kezdjem a reggelt, mi is maradtál tegnap, mi az, amit be kellene fejeznem, hol is folytatom, mikor is kell, indul a busz, indul az autó, menni kell. Miről gondolkodunk? Kivel kezdjük a gondolkodásunkat? Hát én azt kívánom, hogy adja meg mindnyájunknak az Úr az ő kegyelméből, hogy ne feledkezzünk erről a nagyon-nagyon szép és értékes és drága ígéről, hogy az Úr törvényéről, különösen ne felejtkezzünk el az első parancsolatról, ami a megváltásról, a szabadításról, a kegyelemről szól, a többi pedig a hálatartozásról, hogy Isten ugyanúgy szereti a másik embert, és ezért nekem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsen őt az üdvösségre, és adja az Úr, hogy az így legyen mindjárt életében. Amen.